Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten szent igéjével. Ézsaiás proféciájából a 41. fejezet 25. és következő verseivel. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindjárt nevén szólítja, nagy hatalma
és erőssége miatt egyetlen híjog sincsen. Miért mondod Jákob, és szólsz eként Izrael? Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremté a föld határait? Nem fárad, és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 66. Zsoltárunk első versét. Örvendj egész föld az Istennek! Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 445. dicséretünk első és második verseit. A 445. dicséret első verse így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, amint a bibliaolvasó kalóz szerint a mai napra kijelölt Zsoltárban van megírva, a 95. Zsoltár első és következő verseiből így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Jöjjetek el! Örvendezzünk az Úrnak! Vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! Menjünk elébe hálaadással! Vigadozzunk neki zengedezésekkel! Mert nagy Isten az Úr, és nagy Király minden Istenen felül. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. Akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre, az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én utamat. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugalmam helyére. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága atyánk, örökkévaló szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, a Zsoltárossal, aki nagynak, hatalmasnak, örökkévalónak, mégis embert szeretőnek látott és ismert meg téged. Mi is úgy jövünk eléd, mint a te legelődnek nyája. Szeretnénk a te kis juhaid lenni, egészen hozzád tartozni. Vágyakozunk arra, hogy szívünkkel tudjunk szeretni téged. És amikor erre gondolunk, megtapasztaljuk, hogy te a te szeretetedben tökéletes vagy, hűségedben hibátlan vagy, jóságodnak jelei minden percben körülveszik az életünket, mi pedig a szeretetben, az első szeretetben meghidegültünk, elhagytuk azt, és nem csak téged kerültünk meg, hanem emberi kapcsolatainkban is hidegség, keménység, engedetlenség, szeretetlenség és gyűlölet az, ami tetten érhető. Segíts ki ebből az állapotunkból. Emelj fel magadhoz. Fiadnak drága vérével tisztíts meg bennünket. Készíts olyan népet, amelyik téged dicsőít és nevedet magasztalja, amelyik hozzád tartozik és neked engedelmeskedik. Ezt az órát is, amit most nekünk ajándékoztál, használd fel arra, atyánk, hogy a te szent lelked világosságában járjunk, hogy szabadnak, igédnek örüljünk. Légy itt közöttünk, nehogy magunkra, nehogy kétségbeeséseinkben, nehogy félelmeink között, hanem hadd teljen meg a mi szívünk örvendezéssel, hadd tudjunk örülni te benned, drága Jézus Krisztus. Légy itt hát velünk, és hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Ige hallgatásra készülve énekeljük a 167. énekünk első versét, Jöjj mondjunk hálaszót. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket a már felolvasott igeszakaszból, a mai napra kijelölt Zsoltárból, a 95-ből, annak a 7. verséből. A 7. vers utolsó mondata így szól, vajha ma hallanátok az ő szavát. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Örvendező szívvel jöttem ide közétek a mai napon, hogy elmondjam Isten igéje üzenetét, már csak azért is, mert a 95. Zsoltár írója erre biztatott engem, és most biztatna benneteket is, hogy örvendező szívvel legyünk itt együtt, jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak. Így kezdődik ez a gyönyörű ének, és én most úgy toldanám meg, úgy lépnék tovább, hogy egy ajánlást is megfogalmaznék ti nektek, jöjjetek Jézushoz. Ha örvendező lehet a szíve valakinek ezen a földön, akkor pontosan az ő személyében, az ő szeretetében ismerheti meg ezt a csodát, Pál apostol is azt mondja, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Amikor erre gondolok, és a Zsoltárosnak a biztatása előttem van, akkor van bennem egy kis szorongás is. Mégpedig azért, mert mennyivel jobb lett volna a dolga a Zsoltárosnak, nekem, nektek, mindannyiunknak, ha nem ajánlást mondunk, ha nem egy felhívással fordul a Zsoltáros övéihez, jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, hanem megállapítja, hogy most mi itt vagyunk, az Úr színe előtt vagyunk, tele van a szívünk örömmel, hálával, boldogsággal, repes a szívünk, mindattól a jótól, amit nekünk készített, ami drága megváltónk, szabadítónk, de bizony, nem így van. Nem így van. Magadnak tudnál felelni, kedves testvérem, aki ma eljöttél az ige hallgatásra, hogy honnan jöttél, milyen lelkiállapotból, milyen sérelmekkel, milyen keresztekkel, mennyi félelemből, súlyos betegségből, a lelke sebeinek a valóságából fut ide az Úr templomába az ember. Ez a valóság. Szomorú és nehéz valóság. Mégis ennek ellenére, hogy úgy jöttünk, ahogy vagyunk, azért jegyezzük meg, hogy talán, ha a kis fiatalokra tekintünk, és sugárzik az arcuk, akkor mondjuk el, hogy ők lehet örvendező szívvel jöttek, tele tervekkel, tele lelki kincsekkel, testi erővel, bizakodással. De mégis, ha őket külön kiemeltük, nem kizárt, hogy akár a gyermekek lelke is lehet sebes, akár a fiatal életek is hordozhatnak terheket, kereszteket. Ezért nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a zsoltáros, és most rám hárult a feladat, biztassunk benneteket. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak. Örvendezzünk, vigadozzunk, szabadításunk kősziklájának. Három gondolat lesz most ezen a délelőttön előttünk, kedves testvéreim. A kőszikla mindig visszatér. Először a biztos kőszikláról, másodszor az erős kőszikláról, harmadszor pedig a mozdíthatatlan kőszikláról. Szól majd a bizonyságtétel. Mielőtt még ez a három gondolathoz hozzáfognék, hogy érzékeltessem, ami emberi természetünknek nagyon vegyes állapotát, szükséges szólni röviden arról, hogy milyen háttere volt ennek a zsoltárnak. Szomorú és tragikus események vannak a színfalak mögött, Masszánál és Meribánál, már a pusztai vándorlás során neki támadtak Isten népének tagjai Mózesnek, és azt mondták, adj vizet, szomjan halunk. Az Úr azt mondta Mózesnek, hogy állj a kősziklához, vedd magadhoz vesződet, botodat, amit ott Egyiptomban a fáraónál is használtál, és üss rá a kősziklára, és adj inni a népnek, víz fog folyni a kősziklából, úgy is történt. De ezek az emberek tele voltak haraggal, keserűséggel, lázadással, gyűlölettel Mózes ellen. Visszavágytak Egyiptomba. Később még Mózest is nagyon nagy bajba keverték, mert egy másik vízfakasztásnál az Úr azt mondta Mózesnek, hogy csak szóljatok a kősziklának. Áron és te, és víz fakad abból. És szegény Mózes már tele volt keserűséggel és fájdalommal a nép gyűlölete és lázadása miatt, és nagy akart lenni, és nem szólt a kősziklának, hanem ütött. Nem mondta az Úr annál a második vízfakasztásnál, hogy üsd meg a kősziklát, csak szólj. És Mózes azt mondta, fakasszunk nektek vizet, ti lázadók. És abban a történetben úgy van leírva, hogy kétszer sújtotta meg, ütötte meg a kősziklát. Miért? Mert elsőre nem jött a víz. Másodikra azért jött a víz, mert erősebben ütött? Nem. Hanem nyomorult, szerencsétlen szolgájához. Kegyelmes volt az Isten. Vajon eszünkbe jut-e, kedves testvéreim, a kapernaumi századosnak a hite? Egyszer csak azt mondja ez az ember az Úr Jézusnak, hogy én is szolgaság alá vetett ember vagyok. Ne gyere az én házamba, csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Azt mondja az Úr Jézus, legyen neked a te hited szerint. És aztán elment a kapernaumi százados, és az Úr szavára meggyógyult az ő szolgája. A kapernaumi századosnak a hite nagyobb volt, mint a szenvedő, a népétől nyomorgatott Mózesnek a hite?
nagyobb testvéreim, nagyobb. Itt Isten népének választott vezérét látjuk, Mózest. Ott pedig egy pogány embert, a kapernaumi századost. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Vaj, ha ma, ezen a délelőttön, meghallanátok az Úr szavát. Nem könnyű dolog ez, testvéreim. Mert egyáltalán nem arról van szó, hogy egy ige hirdető ide rendeltetett a szószékre, és végig hallgatjuk. Nem erről van szó. Ha ma nem lenne kemény a ti szívetek, ha ma meghallanátok az Úr szavát, akkor nem fájdalommal, nem egyedül mennél haza ebből a templomból, még csak nem is a te házastársaddal, gyermekeddel, családtagoddal, hanem az Úr Jézus Krisztussal. Mi is volt az én ajánlásom? Jöjjetek Jézushoz. Jöjjetek ezen a délelőttön Jézushoz. És menjetek a templom kapuján át haza Jézussal. Akkor megoldódik minden. Akkor örvendező lesz a szívetek. Akkor egyszerre csak az a boldogság járja át az életeteket, hogy már mindenért hálát lehet adni, a tövisekért is, a próbatételekért is, a betegségért, a kereszthordozásért. Igen, akit az Úr megszabadít, az tud hálát adni. Halljuk ezt az igében. Olvastuk itt a 95. Zsoltárnak az indító gondolataiban. Menjünk elébe hálaadással. És most, kedves testvérem, hallgassátok csak az ige első üzenetét. Jézus Krisztus biztos kőszikla. Bár a 95. Zsoltár története, eseménye van előttünk, ebben az első gondolatban ki kell derüljön, hogy az Ószövetségben nagyon is helye van Isten fiának, az Úr Jézus Krisztusnak. Örvendezzünk hát, vigadozzunk szabadításunk kősziklájának, szabadításunk kősziklájának. Lehet, testvérem, nem is tudod, hogy fogoly vagy. Az egyiptomi zsidó rabszolgák hajdanán annyira belecsontosodtak már abba az állapotba, hogy nem tudták, hogy ők rabszolgák. Amikor szabaddá lettek, azt se értették, hogy szabadok. De az Úr most szeretne téged megszabadítani. Biztos kőszikla. És milyen a mi helyzetünk? Az életünk tele van bizonytalansággal. És hogyha szeretnél találni egyetlen tájékozódási pontot, biztos pontot, akkor, testvérem, ez Jézus Krisztus keresztje. Nincs más. El fogom mondani mindjárt, hogy miért nincs más. Azért, mert mi születésünk pillanatában lelki fogságra születtünk. A legnagyszerűbb gyerekek, a legnagyszerűbb emberek, a legkiválóbbak mind. Amikor megszülettünk, már a sátán fogjaiként élünk. És tele van a szívünk hamis bizakodásokkal. Sok szószéken majdnem mindenütt elhangzanak azok, amiket most csak felsorolásszerűen mondok el, hogy hamisan bizakodunk a pénzünkben, önmagunkban, erőinkben, testi erőnkben, fizikai állapotunkban, egészségünkben. Erről én most nem is beszélnék. De egy-két hamis bizakodást engedjetek meg, hogy elmondjak ti nektek. Ugye válogatunk az emberek között. Megpróbálunk bízni az emberekben. Nem sok mindenkiben, néhányban. Neked is vannak testvéreim, bizalmas embereid. Ma örvendezni kellene, hiszen az ige azt mondja, hogy jöjjünk és örvendezzünk az Úrban. És most muszáj, hogy kijózanító legyen az ige. Hát testvérem, átkozott az a férfi, aki emberben bízik. Ezt mondja az ige. És testbe helyezi az ő erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Különösen is az utolsó mondatát, hadd húzzam alá az igének. És az Úrtól eltávozott a szíve. Csalódni fogsz. Csalódni fogsz, testvérem. Ha te emberbe veted a bizakodásodat. De, szintén Jeremiás mondja, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Szeretnél-e áldott ember lenni, ha férfi, ha asszony, ha nőtestvér, vagy bárki is. Azután a zsoltáros arról beszél, hogy nem csak úgy általában az emberekben szoktunk mi bízni, hanem a nagy emberekben. Így halljuk a 146. zsoltárban, van, aki nagy emberekben bízik. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Hányszor szaladunk mi olyan valakik után, akiknek nagy a pozíciója, nagy a befolyása, aki el tudja rendezni a dolgainkat, aki meg tud segíteni bennünket, ki tud emelni abból a helyzetből, amiben vagyunk. Aztán még mélyebbre esünk. Vigyázz, testvérem, ne bízzál fejedelmekben. Ma örvendezni kellene, és akkor mégiscsak az ige tanít, hogy legyünk óvatosak, amikor a családunkban bízunk. Nehogy családellenességre gondoljatok, amikor Isten igéjéről beszélek, hanem az ige józanságra int. Az utolsó időkről, az Úr Jézus visszajövetele idejéről halljuk, elárulnak pedig titeket, szülők és testvérek is, rokonok és barátok is, és megölnek némelyeket közületek. Ez lesz a család válsága. Ma mindenki erről beszél. Válságban van a család. Van valami igazság ebben. De milyen válság lesz az, amikor mondjuk egy édesapa halálra adja a gyermekét? Belegondoltok ti ebbe? Egy biztos kőszikla van, Jézus. Jöjjetek Jézushoz, vajha meghallanátok az ő szavát. És akkor nézzük meg, hogy tényleg úgy van, hogy a kőszikla Jézus megjelenik az Ószövetségben. Pál apostol beszél a korintusi testvéreknek így, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. E kőszikla pedig a Krisztus volt. Testvérem, nincs más. Nem adatott az ég alatt más név, amely által megtartatnánk, csak Jézus. Ha elfogadjátok, hogy egyetlen biztos kőszikla Jézus Krisztus, akkor nézzük csak, hogy milyen erős kőszikla a mi Urunk. Az ige második gondolatában hallunk erről, és olvassuk a harmadik versben, a 95. zsoltár harmadik versében, hogy Nagy Isten az Úr. Olyan jó, hogy a negyedik és ötödik versekben le is írja ez a zsoltár, hogy milyen Nagy Isten az Úr. Nézzétek csak meg! akinek kezében vannak a földnek mélységei, Japánban a tenger alatt, ezt én teszem hozzá, és a hegyeknek magassága és az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Övé a tenger, övé a szárazföld, a hegyek magaslatai mind az ő kezében vannak. Pár évvel ezelőtt is volt egy cunami karácsonytájt, lehet, hogy hallottatok is róla, hogy azon a területen, ahol ez a szomorú történet végbe ment, a keresztény ellenesség igen-igen erős. Az iszlám világ, a mozlim világ ellenséges erőit felvonultatta éppen a cunaminak a napjaiban karácsonytájt, és azt mondta ott egy kis keresztény közösségnek, hogy itt a városban nem ünnepelhettek. Kizavarták őket a városból. Ez a kis keresztény közösség felment egy hegynek a tetejére, ott más melegebb éghajlat van, megtehették, felmentek a hegynek a tetejére, ott ünnepelték meg a karácsonyt. Élve maradtak. Mindenki más meghalt. Ha ott maradtak volna a városban, ők is meghaltak volna. A hegyek és a tenger az Úr kezében van. Hadd olvassak el egy szép kis éneket, a Hallelujában is benne van, de világének ez. Bátorítalak benneteket, hogy akik az internet közelébe tudtok jutni, Wintley Phippsnek, egy néger evangelizátornak, ige hirdetőnek az előadásában, hallgassátok meg majd ezen a mai napon ezt a szép éneket. Sokan ismerjük. Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett, szent legyen szavad. Ha itt a földön millió lényt látok, kiket igazgatsz, stáplálsz egymagad. Szívem feléd újjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha nézek föl az ég dicső boltjára, hol tündököl csodás csillagsereg, hol pompás két aranyhajóként járva, a nap s a hold az űrben fönt lebeg. Szívem feléd újjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Uram, igédben, hogyha megtalállak, ha látom ott kegyelmes tetteid, választott néped, amint egyre áldod, türelmesen viselve bűneit. Szívem feléd, újjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha Jézust látom itt, a földön járva, alázatos, türelmes szolgaként, látom, hogy áldást áraszt a világra, s kereszthalálra adja életét. Szívem feléd újjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha földre nyom a bűnnek gondnak terhe, szegény szívem halálosan beteg, s hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme, s lelkem az ő irgalma menti meg. Szívem feléd újjong örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha majd az Úr elszólít e világból, és színről színre láthatom meg őt, ha majd felém dicső arca világol, s én térre hullok szent színe előtt, szívem feléd újjong, örömtele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ilyen nagy az Isten. El is mondtuk már, hogy a 4.-5. versben hogyan írja le az Isten fentségét, dicsőségét a Zsoltáros. De azért ne felejtsük, felejtsük el, hogy az Isten Istennel szemben, vagy az Istenhez viszonyítva milyen lehet az ember. A 8. Zsoltár nagyon kiemeli, nagyon felmagasztalja az ember, de most más helyről nézzük meg, Ézsaiás könyvéből, ahol már a 40. részből olvastam fel verseket ti nektek. Íme a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérleg serpenyőben, olyanoknak tekintetnek. Íme a szigeteket, mint kis port emeli föl. Testvérem, annyi volnál te, mint egy porszem a mérleg serpenyőben. És mégis, veled van az Úr, és mégis számon tart téged. Egyébként ne gondold, hogy több vagy. Annyi vagy. És szeret az Úr. És biztat Pál apostol az ő igéjével, legyetek erősek az Úrban, mert ő az erős kőszikla. Legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmas erejében. És ne bocsátkozzatok bele olyan szóharcokba, ami történt ott Meribá vizeinél. Szintén Pál apostol beszél a téves tanítások idején a szóharcokról. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, erős kőszikla az Úr, melynek pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki a Krisztus nevét vallja. Szeretett testvérem, simulj bele ennek az erős kősziklának védő karjaiba. Mert azt mondja a Zsoltáros, ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, te vagy, ó Isten, mindörökké. Most egy óra hosszáig? Mindörökké. Ha kórházba kell menned, ott is, ott is. Ha haza kell menned egy tűzfészekbe, ott is, ott is. Hogyha kapsz egy kis pihenőt, és megcsöndesedsz, ott is ott van az Úr, igen. Végig kísér, mert szeret téged. Erős kőszikla az Úr, biztos kőszikla az Úr. És végezetül az ige 3. gondolatában szóljunk arról, hogy mozdíthatatlan kőszikla az Úr, nagy király. Ezt halljuk a 3. versében a 95. Zsoltárnak. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király, minden Istenen felül. Nagy király, minden Istenen felül. Testvéreim, mind a mai napig vannak mozgatható istenek. A buddhista világban hóna alá kap az ember egy buddhát, aztán viszi magával az Istent. És ezen kívül még az Ószövetség számtalan helyről eligazít bennünket, hogy hányan próbálták meg aranyból kiformálni a maguk istenét, meg fából kifaragni, és mind a mai napig lehet, hogy akiknek 6 éves, 7 éves, 8 éves kis gyerekeik vannak, és elküldik hétfőn, holnap reggel az iskolába, odaadják nekik a kis játékfigurát, hogy ez majd segít neked, amikor irodaleckédet, meg az egyetemisták is kiteszik az asztalukra maguk bálványát. Mozgatható istenek vannak. De én a mozdíthatatlan, a kőszikla Istenről, Jézus Krisztusról beszélek ti nektek. Bálványok mindig voltak, vannak és lesznek. Ne bízd rájuk magad. Nagy bajba kerülsz, ha ezekben a bálványokban bízol. De hát nem csak emberkéz alkotta bálványok vannak, hanem vannak bálványozott emberek. A családban például a gyerekek lehetnek bálványozottak, meg a filmcsillagok, meg a politikában az első emberek mind-mind bálványozottak. Tudjátok, hogy azokból a gyönyörű bálványozott kis gyerekekből mik lesznek 20 év múlva? Zsarnokok. És a filmcsillagokból megöregedett és elkeseredett színészek, elfelejtett emberek. És a politika világában, ha valakire emlékeznek, akkor szomorú fájdalommal emlegetik Nérónak, Hitlernek, meg Sztálinnak a nevét, gyűlölettel, haraggal. Milyen szomorú állapot ez? Bálványozott emberek. De van egy mozdíthatatlan kősziklád. Jézus, gyere csak hozzá. Gyere, mert keres téged. Az Úr királysága örökkévaló, mozdíthatatlan. Még testet sem öltött az Úr Jézus. Gábriel angyal azt mondja Máriának, hogy olyan király fog születni, akinek a királysága múlhatatlan. Az ő királyságának vége nem lészen, nem lesz vége az ő királyságának. Van-e ma bátorságot Jézushoz jönni? Nincs más megoldás. Kicsit hosszúra sikeredett ez az igehirdetés, pedig én nagyon szeretnék elolvasni 3 perc alatt ebből az ismerős kis újságból ti nektek az igehirdetés végén néhány gondolatot. Gondolom én, hogy többen forgatjátok, ez a legújabb példányszáma a vetés és aratásnak. Ezzel szeretnénk befejezni a mai bizonyságtételt. Akinek megvan, majd keressétek meg, ez a címe a 15. oldalon ennek a cikknek, a madár kalitka. George Thomas lelkipásztor húsvét reggelén, amikor a zsúfolt templomban felment a szószékre, egy régi rozsdás rozoga madár kalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze, mindenki meglepődve nézte, és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A predikáció így kezdődött. Amikor tegnap végigmentem az utcán, szembe jött velem egy gyerek, és a kezében lóbált ezt a madár kalitkát. A kalitka alján 3 kis veréb lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút, és megkérdeztem, na, mit viszel magaddal? Csak ezt a 3 szerencsétlen madarat, felelte. Aztán mit kezdesz velük? Kérdezősködtem. Hazaviszem őket, és szórakozom velük, felelte. Kihúzom a tollaikat, hadd verdessenek kétségbe esetten, vagyis halálra rémítem őket, élvezni fogom. De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük? Ó, van otthon 2 macskánk, mondta a fiú, azok szeretik a madárhúst, megetetem őket velük. Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam. Fiam, mennyit kérsz a madarakért? Nem kellenek magának ezek a vacak, szürke, mezei madarak. Még énekelni sem tudnak, még csak nem is szépek. Mennyit akarsz értük? Kérdeztem ismét. A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat. $10. Kivettem a zsebemből a $10, és odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt. Én aztán felemeltem a madár kalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat. Miután Thomas predikátor elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett. Egy nap Jézus és a sátán között párbeszéd folyt. A sátán büszkén dicsekedett. Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni, mind az enyémek. mi a terved velük? Kérdezte Jézus. Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket arra, hogy gyűlöljék és kínozzák egymást. Hogy részegeskedjenek és kábítózzanak, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és megöljék egymást. Nagyon fogom élvezni, mondta a sátán. Mit csinálsz majd velük, ha eleged lesz a játékból? Megölöm őket, felelte a sátán. Mennyit kérsz? Ezekért a tönkretett emberekért, érdeklődött tovább Jézus. Nem kellenek neked ezek az emberek, nem jók semmire. Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megkínoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked. Mennyit kérsz értük? Kérdezte újból Jézus. A sátán végignézett Jézuson, és megvető gúnnyal mondta, a véredet, az összes könnyedet és az egész életedet kérem értük. Jézus így szólt, megegyeztünk. Aztán kifizette az árat, ezzel gyors Tomasz fogta a madárkalitkát, és döbbent csendben lement a szószékről. És a mai ige hirdetésnek is vége. Amen. Urunk, elgondolkozunk, hogy te milyen árat fizettél értünk a kereszten. Azon is, hogy amíg a magunk útján jártunk, veled szemben mennyi gonoszságot követtünk el, hányféleképpen gúnyoltunk téged, milyen nevetségesnek állítottunk be a mi környezetünkben, különösen is, hogyha találkoztunk a te gyermekeiddel, szemükbe mondtuk, hogy mennyire megvetünk téged, hogy mennyire semminek tartunk téged. De aztán te jöttél és zörgettél a szívünk ajtaján, bebocsátást kértél. Köszönjük, hogy most mi mehetünk te hozzád a kősziklához, aki csodálatos vagy a te szeretetedben, aki biztos alapja vagy az életünknek, erős kőszikla és mozdíthatatlan. Bocsáss meg, ha akár amikor már veled járunk, vannak, lehetnek idők, hogy másfajta erőkben is bizakodunk, másféle útakat is kikipróbálunk. Te vagy az út, az igazság és az élet. Bárha, vajha megértenénk a szót, a te igédet, a te hívásodat, bárcsak a mi kőből összegyúrt gonosz sátáni szívünk egyszerre csak széttörne, és helyette kapnánk új szívet, új életet, amelyik téged imád, nevedet magasztalja, amelyik téged dicsőít, amelyik megért, felfog téged, fenségedet, méltóságodat, az, hogy te tegnap és ma is örökké ugyanaz vagy. Te magad segíts nekünk, hogy jöjjünk hozzád. Kérünk is, hogy akik most gyászból keresnek téged, megérkezhessenek. Akiknek szívében fájdalom van, szemükben könnyebb van, a te átszögezett kezed ölelje át őket, s törölje le könnyeiket. És amint vagyunk, úgy jövünk hozzád, abban az állapotban, amely terheket hordozunk, mert veled a teher is könnyű, az iga is gyönyörűséges. Áldott légy, hogy meghallgattál, hogy a mi szívünk bízhat benned, hogy erős király vagy. Őrizd meg magadnak, szent lelked ereje és hatalma által kérünk. Amen.
Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. A kiáratnál megtaláljuk a Reformátusok lapját és az iratterjesztés könyveit is, megtekinthetjük. Jövő heti gyülekezeti alkalmak a következők. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, szerdán este 7 órakor kóruspróba. Csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor kisifi bibliaórája, pénteken délután 5 órakor mini ifi óra, pénteken 6 órakor felnőtt ifi bibliaóra, szombat délelőtt 10 órakor konfirmációi óra, vasárnap 10 órakor istentisztelet, szintén 10 órakor gyermekistentisztelet, 11:30-kor kóruspróba. Ma este 6 órakor az Erzsébeti esték sorozatban Takaró Mihály tart előadást, a református Arany Jánosról fogunk hallani, hívogatunk, buzdítunk másokat is. Takaró Tamás esperes úr ma a Pesthidegkúti gyülekezetben szolgál, ott végez kanonika vizitációt. Ifjú Takaró Tamás vezetésével fiataljaink kajatetőn vannak, ezen a hétvégén lelki gyakorlaton. Ifjúsági zenekarunk az Anima Sonia lélek hangjai 4. hó 4-én, április 4-én, hétfőn este 7 órakor a Csiliben lépnek fel. Szórólapok a kiáratnál kaphatók. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Az elmúlt héten temetési szolgálatokat végzett a gyülekezet dr. Maróti Ferenc 84. esztendejében, Terdik János 74. esztendejében hunyt el. Az Úr vigasztalja meg a gyászban járó testvéreket. Záróénekünk következik, az 512. énekünk első és második versét énekeljük áldásvétel előtt befejezésül. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja a szódat.
az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.